Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból 2022. június 10-én a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület és a Castellum Alapítvány szervezésében egy kerekasztal beszélgetésre került sor az örmény származású Peruban és Nagy-Britanniában élő Báró Perényi Lukács Miklós professzorral. Július 7-én a Debreceni Egyetemen emléktáblát avattak Gróf Degenfeld Schomberg József tiszteletére, július 10-én pedig Kutyfalván megemlékeztek Gróf Degenfeld Schomberg Istvánra. Ma az említett eseményekről beszélgettünk dr. Kálmán Attila történésszel. Témánk Perényi Lukácsok és Degenfeldek Erdélyben.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Történész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit. A kedves hallgatók lehet felkapták a fejüket a téma hallatán, hogy talán erről már beszéltünk. Igen, ez így van, ebben a műsorban már említettük a Perényi Lukácsokat és a Degenfeldeket, és említettük azt is, hogy ezekre az eseményekre sor fog kerülni. Az események lezajlottak közben, úgy gondoltuk, hogy mégiscsak fontos lenne összefoglalni ezeket az eseményeket, elmondani, hogy mi is történt ezeken az eseményeken. Mégiscsak két olyan történelmi családról van szó, olyan családokhoz kapcsolódtak ezek az események, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be a magyar történelemben.
Történész úr, megkérjük, hogy röviden mutassa be a hallgatóknak a Perényi Lukács családot.
Hogyha a Perényi Lukácsokról beszélünk, akkor alapvetően a Lukács családról kell beszéljünk, és hogyha a Lukácsokra gondolunk, akkor azt kell elmondani, hogy egy örmény származású erdélyi családról van szó, akik Erzsébetvárost választották hazájuknak. Négy testvér kapott címeres nemeslevelet a 18. században, tehát igazából 1760-ban három testvér és a negyedik kettő évre rá 1762-ben. A Lukács család kiemelkedő tagjai közül én mindenképpen kiemelném a 19. században Lukács Móricot, aki a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának a tagja, a Kisfaludi Társaság elnöke volt. Mindenképpen szólnék Lukács Béláról, aki 1887-ben közlekedés és kereskedelmi államtitkárként kezdi karrierjét, majd pedig a nagy Baross Gábor 1892-es halála után ő lett a kereskedelmügyi miniszter, sőt Marosvásárhelyhez is kapcsolódik, ezt nem szabad semmiképpen sem elfelejteni, ugyanis Marosvásárhely első kerületét képviselte az országgyűlésben. Később királyi kormánybiztossá nevezték ki, ugyanis az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar osztályának a rendezését bízták rá. Mindenképpen kell szóljunk Lukács Lászlóról, aki nagyon sokáig persze országgyűlési képviselő volt, de nagyon fontos az, hogy több éven keresztül magyar királyi pénzügyminiszterként tevékenykedett, tehát hogyha összeszámolom én itt gyorsan, akkor 12 évről beszélünk, tehát 1895 és 1905 között, illetve 1910 és 12 között, majd pedig kereskedelemügyi miniszterként is tevékenykedett, sőt, egy rövid időre Magyarország miniszterelnöke is lett. Mindketten, különben, tehát Lukács Béla és Lukács László, tehát mindketten az erzsébetvárosi előnevet használták, úgy, ahogy a Lukács család legtöbb tagja, és Zalatnán születtek, ezt kevesen tudják. A Perényi Lukács család szempontjából bennünket a negyedik nemességet szerzett testvér, ugye Jakab érdekel, tehát 1762-ben kapott címeres nemeslevelet, és az ő leszármazottai már nem Erdélyben éltek, ez nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódtak Erdélyhez, de a központi birtokaik azok már Békés vármegyében és Csanád vármegyében voltak, tehát Mezőkovácsháza környékéről beszélünk. Viszont érdekes azt is elmondani, hogy a 19. század közepével kezdődően a nemességet szerzett Jakab unokája, György, ő már például főleg Nagyváradon tevékenykedik, ugyanis Nagyváradnak volt az országgyűlési képviselője több mandátumon keresztül, és kétszer Nagyvárad polgármestere is volt. Az életrajza különleges, mondhatni azt, hogy ügyvédnek készült, később szerepet vállalt 1848-49-ben, tehát a belügyminisztérium vármegyei osztályának volt a vezetője, és a Honvédelmi Bizottmány megalakulása után magát a minisztert képviselte a bizottmánynak az ülésein. És akkor, amikor a magyar kormány Debrecenbe menekült, hogyha szebben fogalmazunk, akkor Debrecenbe tette át a székhelyét, akkor Lukács is követte a kormányt, és hát a szabadságharc után aztán Nagyváradra vonult vissza, amely különben neki a születési hely is volt, tehát 1820-ban Váradon született, és hát innentől kezdődik az ő karrierje, amely Nagyváradhoz kapcsolódik. Később az 1870-es évekkel kezdődően miniszteri tanácsosként tevékenykedik a belügyminisztériumba, és a belügyminisztériumban később államtitkár is lesz. A gyarmati Tar Krisztinával kötött házasságából több gyerek is született, bennünket hasonnevű fia, ifjabb György érdekel a témánk szempontjából. Ő 1865-ben született Nagyváradon. És még nagyon gyorsan még hozzáteszem az idősebb Györgyhöz, elfelejtettem, hogy nagyon-nagyon sokáig Nagyváradon egy utca viselte a nevét, ez ma már nem így van, sajnos. Sőt, még engedjék meg, hogy azt is elmondjam egy kicsit ilyen személyesre váltva a hangot, hogy egy pár héttel ezelőtt megpróbáltam megkeresni Lukács Györgynek a sírját Nagyváradon, ugyanis őt a felszámolt olaszi temetőbe helyezték örök nyugalomra, miután felszámolták ezt a temetőt, a sírok hát elkerültek, voltak itt a családtagjai, újra temettek, voltak itt a város temetetője. Sajnos el kell mondjam, Lukács Györgynek a sírját hiába kerestem, nem találtam. Meg még mindig reménykedem, hogy valahol mégiscsak megvan, és csak nekem nem sikerült megtalálnom. Jó, visszatérve, tehát fiának, ifjabb Györgynek a karrierjéhez, tehát 1865-ben Nagyváradon született, ahogy mondtam, 10 éven keresztül belügyminisztériumi szolgálatban állt, és őt bízták meg a polgári anyakönyvezés előkészítésével, ezért francia és német tanulmányútra küldték, és 1895-ben ki is nevezték a belügyminisztériumban az anyakönyvezési osztály vezetőjének. 1897-ben Békés vármegye főispánja lett, és 1901-ben Hódmezővásárhelyi város főispánjának is kinevezték. A tevékenységének a központja főleg Gyulamárosa volt, ahol nevéhez fűződik Gyulai Kórház modernizálása, Gyulai Római Katolikus Gimnázium új épületének az építése, és 1901-ben alapította a József Főherceg Szanatórium Egyesületet, amelynek fővédnöke, ahogy a név is mutatja, József Főherceg volt, elnöke pedig Lukács György, és amely 1907-re felépítette az akkori Magyarország egyik legmodernebb szanatóriumát Gyulán. Rövid ideig 1905 és 1906 között vallás- és közoktatásügyi miniszterként tevékenykedett, később pedig nem igazán vállalt politikai szerepet, tehát 1906 után több könyvet írt, például az Amerikai Egyesült Államok alkotmányáról, a választójogról, az angol parlamentről, és országgyűlési képviselőként tevékenykedett 1910 után, tehát 1910 és 18 között képviselő volt, és aztán később 1922 és 31 között újra képviselőként tevékenykedett. A parlamentben többször szólalt fel a műveltségi cenzus bevezetése mellett, de ellenezte a vagyoni cenzust. Sikra szállt a nők választójogáért, sőt részt vett a nők választójogi szövetségének nemzetközi kongresszusán is. Egy fontos vita tárgyát képezte 1920-as években, mint ahogy a 30-as években is, a numerus claususnak a bevezetése, és érdekes, hogy Lukács György hogyan viszonyodott a numerus clausushoz. Az egyik országgyűlési vita alkalmával, az egyik felszólalásában kihangsúlyozta azt, hogy, és idézem, én igenis, ha már fenntartjuk a numerus clausus intézményét, egy szelekcionális principiumot hajlandó vagyok elismerni. Tudni illik a tehetséget, az előmenetelben való kiválóságot. Ez olyan szelekcionális principium, amelynek sem privilégium jellege vagy íze nincs, sem pedig az állampolgári jogegyenlőséget nem sérti. 1923-ban Lukács György volt a magyar kormány főmegbízottja azon a Nemzetek Szövetsége előtt folyó tanácskozáson, amelyen a román agrárreform nyomán előállott magyar sérelmeket tárgyalták. Részt vállalt az Interparlamentáris Unió munkájában. Ő volt az Unió magyar csoportjának az alelnöke. Ő szervezte meg a Pán-Európai Unió magyar csoportját, és ő lett az első elnöke. Ugyanakkor részt vállalt a Magyar Revíziós Liga működésében is, 1928-al kezdődően ennek az ügyvezető elnöke volt. Emlékezetes a közszolgálatról tartott beszéde, amikor főispán lett Békés vármegyébe, és ezt idézem, ez a véleménye Lukács Györgynek a közszolgálatról. A közszolgálat elnevezés az én felfogásomban nem képletes kifejezés, hanem materiális igazság. Én nem fogom tűrni sohasem, hogy a tisztviselő a közügy szolgálata véget rendelkezésére bocsátott hatalmi eszközöket nem kizárólag arra használja, amire azok adattak. A polgárok javának előmozdítására. Nagyon-nagyon sok egyesületnek, társaságnak volt az elnöke, az alelnöke. Az 1940-es években aztán fokozatosan visszavonult a közéletből, és végül 1950-ben hunyt el Budapesten. Lukács György 1900-ban feleségül vette a Báró Perényi család egyik tagját, Báró Perényi Marjorie-ról van szó. Ebből a házasságból három gyerek született, György, Miklós és Sándor, akiknek 1912-ben király bárói rangot adományozott, tehát a gyerekeknek, a három gyereknek, illetve megengedte, hogy a Perényi család előnevét használják ezután. A Perényi család előneve pedig hasonló volt a névhez, tehát Perényiről beszélünk. Tehát az Erzsébet városi előnév helyett jelenik meg a Perényi. Így jön létre a Perényi Lukács család. Továbbra is Lukács családról beszélünk, csak az előnév változik meg, tehát amikor Perényi Lukácsról beszélünk, akkor Perényi ebben az előnevet jelöli. Tehát Lukács Györgyből nem lett báró, de fiaiból igen, ugye felesége rangját végül is ruházták át a gyerekekre. A gyerekek közül, vagy a gyerekeket nagyon röviden meg kellene említeni, ugye Györgyöt említettük, aki 1903-ban született, később diplomataként tevékenykedett, és a II. Világháború után aztán az észak-amerikai kontinensre került, és leszármazottai ott élnek. A második gyerek Miklós 1905-ben született, ő a zenei karriert választotta. A zenei tanulmányait 1926-ban kezdte a Lipcsei konzervatóriumba, és hát később olyan mesterekkel tanult, mint Arthur Schnabel vagy Paul Hindemith, és később karmesterként, opera igazgatóként tevékenykedett a szakemberek Wagner, Verdi, Brahms, Beethoven, Bartók és Kodály műveinek egyik kiváló előadójaként tartják számon. Több németországi operaházban tevékenykedett, és hát később, pontosabban 1944-ben a Magyar Operaház igazgatója lett rövid ideig, majd később visszatért az intézmény élére 1966 és 1978 között. Tanárként is tevékenykedett, illetve 1951-el kezdődően a MÁV szimfonikusok vezető karmestere volt egészen 1978-as nyugdíjazásáig. A harmadik fiú Sándor, ő 1909-ben született, és ő pénzügyi szakember lett, a Magyar Pénzintézeti Központ tisztviselőjeként tevékenykedett, mezőgazdász volt, 1945-ben a németek elleni szervezkedés egyik tagja, később el kell hagynia Magyarországot, ezután kezdődik meg a család emigrációja, először Európa különböző országaiba, és végül is aztán Peruba telepednek le. Gondolom, hogy itt most már nagyon sok hallgatónak tiszta, hogy ugye hogyan kapcsolódik az a név, amit szerkesztő úr említett, a Perényi Lukács Miklós Perúból ehhez a történethez, hiszen nyilván ennek a Perúba letelepedett ágnak a tagjáról, a leszármazottjáról van szó. Sándor 1936-ban vette feleségül Anka Évát, aki 1909-ben Dicsőszentmártonban született, és hát az ő házasságukból egy fiú született végül is, Sándor Vajk Miklós, ő még Magyarországon, tehát kisgyerekként került Peruba, és az ő három házasságából pontosabban három gyermek született. Az egyik fiú az a Perényi Lukács Miklós, aki ezelőtt néhány héttel Marosvásárhelyre látogatott, tehát a két fiú, Miklós és Sándor, ők hát akadémiai karriert választottak, mindketten egyetemi tanárok Peruban.
Számoljunk be arról is, hogy miről szólt Perényi Lukács Miklós előadása.
A Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek 2021-ben sikerült újra kiadni Anka Ivának 1941-ben megjelent verses kötetét, az Íme az ember című kötetről van szó. Ez az Anka Iva, akit az előbb említettünk, hogy ő Dicsőszentmártonban született, és két könyvéről tudunk, az egyik, amit az említettem, az Íme az ember, egy verses kötet, amely 1941-ben jelent meg, és még van egy novellás kötet, amely 1944-ben jelent meg. Ez volt az apropója igazából Perényi Lukács Miklós látogatásának, aki Anka Évának az egyik unokája. A látogatás eredetileg májusra volt tervezve, Ez azonban nem jött össze, nem volt sikeres, így csak június 10-én kerülhetett sor erre a találkozóra. Alapvetően Perényi Lukács Miklós professzor a családjának a történetéről, saját életéről mesélt azoknak, akik eljöttek erre a találkozóra, és nagyon érdekes volt az, hogy hogyan is jelenik meg, hogy hogyan jelent meg a család életében a legfontosabb személy, ez pedig a nagymama személye, tehát Anka Évának a személye, aki meghatározta ennek az embernek a gyermekkorát. Nagyon érdekes volt hallani a nagyszülőkről, ezekről a magyar emigránsokról, akik a 40-es évek második felébe úgy döntöttek, hogy teljesen idegen világba költöznek és kezdik meg új életüket. Megtudhattuk azt, hogy habár eldöntötték, hogy Perúba emigrálnak, soha nem tudták hazájuknak tekinteni Perút, még akkor is, hogyha hálásak voltak ennek az országnak, hogy befogadta őket, a nyelvet nem tanulták meg sohasem tökéletesen, és hát végül is elvonulva, majdnem remeteként éltek az Amazonász őserdejében, ahogy elmondta Miklós, hogy nagypapája, tehát az általunk is említett Lukács Sándor, Perényi Lukács Sándor halála után a nagymamát nem szerették volna az Amazonász őserdejébe egyedül hagyni, így hát a rokonoknál élte le életének következő részét különböző nagyvárosokba, amely úgy gondolja az unoka, hogy megölte a nagymamáját, hiszen nem bírta azt, hogy nagyvárosokba éjjele hátra levő éveit. A fiúk, ugye egyetlen egy fiúról van szó, Lukács Sándor Vajk Miklósról, önerőből tornázta fel magát egy vegyipari cég képviselőjének, ezért a fiú valahogy újra kapcsolatba került Európával, illetve Magyarországgal, hiszen a család több időt töltött Németországban, Nyugat-Németországban, főleg Frankfurtban laktak, és hát később ez a kapcsolat a magyar múlttal mind erősebb és erősebb lett. Az unokák akadémiai karriert választottak, ahogy említettem az előbb, mindketten egyetemi tanárok lettek. Miklós az egyetemi tanulmányait Perúban kezdte meg, majd Új-Zélandon, illetve Nagy-Britanniában folytatta, az ő testvére Sándor pedig ugyanúgy Perúba kezdte tanulmányait, később Ausztráliában, majd az Amerika Egyesült Államokban folytatták, és mindketten, ahogy mondtam, egyetemi tanárok jelen pillanatban, és ma pedig Miklós főleg a világ számtalan országában, de főleg az amerikai kontinensen folytatja akadémiai karrierét, habár ő jelen pillanatban Nagy-Britanniában él. A látogatását Marosvásárhelyre és egyáltalán Erdélybe, különben ez volt az első alkalom, hogy Perényi Lukács család egyik tagja Erdélybe járt, hát nem tudom, 1930-as évek óta. Tehát a látogatást az könnyítette, hogy Perényi Lukács Miklós 6 hónapot Magyarországon tartózkodott, mint a Matthias Corvinus Kollégium meghívott előadója, vendég előadója. El kell mondani, hogy egy különleges találkozás volt, és azt is jó volt megállapítani, hogy a családban továbbra is él, jelen van a magyar származás, függetlenül attól, hogy a nyelv kikopott, tehát azt kell mondani, hogy az édesapjuk generációja, hát az édesapa, ő valamilyen szinten ért magyarul, és talán én el tudom képzelni, hogy ha magyar környezetben tölt egy hetet, akkor nagyon gyorsan vissza is jön a nyelv. Miklós egy generáció viszont már nem beszél magyarul, függetlenül attól, hogy nagyon szép hangzatos neveik vannak. Ugye őt magát is Vajk Miklósnak hívják, a testvérét Sándor Gábornak, de sajnos a nyelv valahogy eltűnt, valahogy kikopott. Viszont a származás annyira jelen van, hogy ő is, tehát Perényi Lukács Miklós professzor is úgy érte, hogy fiának, úgy érezte, hogy fiának magyar nevet kell adni. Tehát a fiát, a 6 éves fiát is Vajknak hívják, úgy, ahogy őt, illetve az ő édesapját, illetve a gyereknek a nagyapját.
Sikerült-e meglátogatni azokat a helyeket, amelyek a családhoz kötődnek, és melyek ezek a helyek?
Alapvetően 2 helyről van szó. Lukács Miklós mindössze 2 napot tartózkodhatott Vásárhelyen és Vásárhely környékén, úgyhogy 2 olyan helyet látogattunk meg, vagy 2 olyan helyre vittük el, amely a családjához kötődik. Az egyik az Dicsőszentmárton, a másik pedig Erzsébetváros. 3 kísértük el, Castellum alapítvány elnöke Haller Béla, illetve a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke dr. Puskás Attila ezekre a helyekre. Alapvetően a legfontosabb hely számára Dicsőszentmárton volt. Itt szerencsénkre megőrződött az az anyakönyv, amelyben nagymamájának, Anka Évának a születési adatai találhatók, és György István plébánosnak köszönhetően megtekinthettük a Dicsőszentmártoni plébánián ezt az anyakönyvet, tehát itt található bejegyezve az, hogy 1909. február 10-én Anka Jánosnak és Dobai Máriának egy leánya született, ő az Éva, és mindannyian úgy elgondolkodtunk, elmerengtünk azon, hogy milyen hihetetlen 20. századi sorsról beszélünk, tehát 1909 1909-ben Dicsőszentmártonban megszületik ez a kislány, és később meg arról beszélünk, hogy az Amazonász őserdejében hogy élnek tovább, illetve 1991-ben ugyancsak Peruban hunyt el ez a hölgy, aki Dicsőszentmártonban született. Ezután Erzsébetváros következett. Erzsébetvárosba azért volt fontos ellátogatni, mert hogy hát Erzsébetvárosból származik maga a család, és 1912-ig erzsébetvárosi előnevet viseltek a Lukácsok. Az azért el kell mondjuk, hogy Miklós nagyon sokáig nem értette, hogy miért akarunk mi Erzsébetvárosra menni, valahogy ez nem volt jelen nála. Ahogy közeledtünk Erzsébetvároshoz, felbátorodott és megkérdezte, hogy de mégiscsak miért kell ide eljönni. Aztán megértette, és hát nekünk nagyon fontos volt az, hogy az örmény származásával is egy picit megismertessük, és ezt itt Erzsébetvárosban sikerült igazán, és főleg akkor, amikor felfedezte, hogy az Erzsébetvárosban maradt tovább élő 19. századi Lukácsok nevei ott vannak lépten nyomon a templomba. Amikor felfedezte azt, hogy a padokba be vannak karcolva különböző Lukácsoknak a nevei a 19. századból, hogy éppen a színes olomberakásos üvegablakok közül egyiket a Lukács család adományozta. És én úgy gondolom, hogy ez számára egy kimondottan fontos állomás volt. Neki ez egy visszatérés volt a gyökerekhez, és ahogy ő is megfogalmazta, így ezzel a jelenléttel, azzal, hogy ő Budapesten volt, hogy Marosvásárhelyre látogatott, hogy Dicsőszentmártonba a nagymamájának az anyakönyvét meglátta, hogy Erzsébetvárosra eljutott, most vált igazán teljessé az élete. Mi pedig örvendünk, hogy ebben segíthettünk, hiszen ugye a Mönke, mint a Castellum alapítvány céljának tekinti a gyökerekhez való visszatérést, az elvesztett hazához való visszatérést, az elvesztett haza megismerését.
Július 7-én a Debreceni Egyetem főépületében lepleztek le egy emléktáblát gróf Degenfeld Schomberg József tiszteletére. Mit kell tudni róla és az eseményről?
Degenfeld József 1847-ben született Kolozsváron, Degenfeld Otto és Teleki Augusta második gyermekeként. Neveltetéséről viszonylag keveset tudunk. Magántanítók kerültek testvére Lajos és melléje. Tanulmányai befejezése után ő Nógrád vármegye tiszteletbeli aljegyzője lett, majd 1867-tel kezdődően a fölművelésügyi minisztériumban fogalmazó volt. A család református egyházzal való szoros kapcsolatának köszönhető, hogy 1870-ben Dunamelléki református egyházkerület világi aljegyzője lett, és mondhatjuk azt, hogy a politikai karrierje párhuzamosan haladt a református egyházban betöltött pozíciójával, például az Alsó-Szabolcs Hajdúvidék egyházmegye gondnoka volt egészen 1896-ig, és hát később mind fontosabb és fontosabb szerepet játszott a magyar református egyházban, példának okáira a tiszántúli egyházkerület képviselőjeként kezd tevékenykedni a Magyar Református Egyház egyetemes konventjébe, és 1884-től egészen 1927-ben bekövetkezett haláláig tevékeny tagja marad a konventnek, sőt, el kell mondani azt is, hogy 1912-vel kezdődően ő lett a konvent világi elnöke, és ezt a pozíciót haláláig, tehát 1927-ben bekövetkezett haláláig betöltötte. Politikai karrierje is kiemelkedő, a főrendi háznak tagja volt hosszú éveken keresztül, illetve 1883-tól egészen 1901-ig Hajdú vármegye és Debrecen főispánjaként tevékenykedett. Azt is el kell mondani még, hogy a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka is volt 1896-tól, ugyancsak 1927-ben bekövetkezett haláláig, és talán az egyházkerületben a legfontosabb tevékenysége, amely a Debreceni Egyetem megalapításához vezetett, ugyanis kiemelkedő szerepe volt a Debreceni Református Kollégium különböző fakultásainak a létrehozásában, és abban, hogy ezek később, 1912-vel kezdődően egyetemmé alakultak. Az egyetem alapítása körüli szerepét 1917-ben és 1924-ben hittudományok, illetve a jogi és államtudományok díszdoktora címmel ismerték el. Persze több kitüntetésben részesült az élete során, Szent Istvánre kiskeresztjétől egészen a Ferenc Józsefre nagykeresztjéig különböző kitüntetéseket kapott. A családjáról el kell mondani, hogy 1870-ben Losoncon feleségül vette Szilasi Irmát, a házasságból három gyerek született, Otto, aki 1872-ben született Szilákon, Anna, aki 1875-ben született Budapesten, és végül is Augusta, aki 1876-ban született Budapesten. Leszármazottai közül különben nagyon sokan élnek, itt főleg leányági leszármazottakról van szó. A fiúági leszármazott maradtak, viszonylag kevesen vannak, erre még visszatérek, és azért még azt azért elmondanám Józseffel kapcsolatosan, hogy neki köszönhető az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület debreceni választmányának a létrejötte, amelynek ő lett az első elnöke. Még annyit az életével kapcsolatosan, hogy amikor 1927-ben elhunyt, akkor Debrecen városa és egyáltalán Hajdú vármegye saját halottjának tekintette, és a temetésen, a temetési prédikációt azt maga Ravasz László dunamelléki püspök tartotta, és a következőket mondta a nagy halottról. Attól kezdve, hogy reformáció van a világon, Degenfeld József családja protestáns volt. Szemben állott császárokkal és fejedelmekkel. Lett üldözött vad, de várának ólomkarikás ablakain át öreg bibliákra szűrődött a fény, és a hallgatag boltok között ősi zsoltárok zengettek. Degenfeld Józsefet nem a siker, nem a győzelem, nem a nyeresség vezette, hanem hogy elvégezzen egy küldetést. Távozó alakjára ráhinthetjük köszöntésünk rózsaleveleit, ő vissza sem néz, a megtett kötelesség zord, de kiengesztelő fenségével tűnik el egyre növekvő alakja az örökké valóság kárpítjai mögött. Családnak különben több tagja is fontos szerepet vállalt a tiszántúli református egyházkerület történetében, például Degenfeld Imre, ki Józsefnek az egyik nagybátyja volt, több éven keresztül az egyházkerület főgondnokaként tevékenykedett, majd az ő egyik unokája Pál is az 1930-as években, sőt Imre nevét viselte egy tér is Debrecenben. József tiszteletére különben 1938-ban már emléktáblát állítottak a református kollégium udvarán, ez mai napig is létezik. És íme most már egy újabb emlékhely van Degenfeld Schomberg Józsefnek szentelve, hogy ez a Debreceni Egyetem főépületének a bejáratánál található, egy életnagyságú öntött bronz portré domborműről van szó, egy Györfi Lajos szobrászművész alkotása, és ennek az apropóját az egyetem létrehozásának 110. évfordulója jelentette. Ezen az emléktábla avaton többen is felszólaltak és méltatták Degenfeld Józsefnek a személyiségét. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora emlékeztetett arra, hogy hát végül is három személyiség kapcsolódik a Debreceni Egyetem létrejöttéhez, tehát gróf Tiszta István, gróf Klebelsberg Kuno, és hát végül is, de nem utolsó sorban, gróf Degenfeld Schomberg József. Kósa György, a gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának az elnöke ugyancsak méltatta a főgondnoknak a tevékenységét, főleg azt emelte ki, hogy az érdemeit már a korban elismert az egyetem azzal, hogy mégiscsak két díszdoktori címet adott Degenfeldnek. Később Debrecen alpolgármestere Puskás István is beszélt, az alpolgármester pedig ígéretet tett arra, hogy a városban mégiscsak kellene legyen egy hely, amely a Degenfeld nevet viseli, hogyha a régi Degenfeld teret nem is lehet visszanevezni, de illene mégiscsak egy utca, amely a családnak a nevét viseli. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke is szólt, ő is kiemelve Degenfeld gróf szerepét abba, hogy a kollégium fakultásai később egyetemmi alakultak, és a felszólalók sorát maga Degenfeld József dédunokája, gróf Degenfeld Schomburg Pál zárta, aki ugyancsak dédnagypapája érdemeit méltatta, ezután pedig a tábla leleplezésére került sor, és ami még különleges, hogy ezután Fekete Károly püspök fogadta a családot, akik részt vettek ezen a találkozón, megtudhatták, hogy a püspöki hivatal a bizony Degenfeld Schomberg József portréja ott található, ezután a család a püspök vezetésével meglátogatta a református kollégium épületét, a főgimnázium épületét, amely ugyancsak Degenfeldnek köszönhetően épült fel, és végül a jelenlevők lerótták kegyeletüket Degenfeld József sírjánál.
És július 10-én Kutyfalván került sor egy emléktábla avatására, gróf Degenfeld Schomburg István tiszteletére, mutassa be ezt az eseményt is.
Degenfeld Schomburg István a Kutyfalvára telepedett Degenfeldek egyik tagja volt. A kutyfalvi birtok a 19. század eleje óta a Degenfeldek birtoka, de hát el kell mondani, hogy ők nem laktak itt egészen a 20. század elejéig, amikor Degenfeld Schomburg Kristóf ide nem költözött. Így jött létre igazából a család kutyfalvi ága. Ez a Degenfeld Kristóf különben nem viselt politikai funkciót, 1920 után Erdélyben maradt, és a kutyfalvi gazdaságának a fejlesztésével foglalkozott. Voltak különböző közéleti szereplései, tehát különböző gyárak igazgatósági tagjaként tevékenykedett, de ahogy mondtam, politikai szerepet azt viszont nem vállalt. Házasságából Bárok Gerlici Margittal 4 gyerek született, 2 fiú és 2 leány. A fiúk közül Kristóf 1944-ben életét vesztette a Tokaj környéki harcokban, Erdélyben a másik fiú István maradt családjával. Ők megtapasztalták a kényszerlakhelyt, a diót és egyáltalán a kommunizmus borzalmait. A Kutyfalvi kastély történetében ezután következett az államosítás, a szokásos történetről beszélünk, itt működött a polgármesteri hivatal, de itt volt a település orvosi rendelője, könyvtára, voltak benne szükséglakások is. Dénfeld István, tehát a kitelepített Dénfeld István gyerekei közül ifjabb István volt az, akinek sikerült a kastélyt visszaszerezni a román államtól 2010-ben. Ő ettől a pillanattól kezdve 11 éven keresztül küzdött azért, hogy ez a kastély és egyáltalán ez a birtok megmaradjon az utókor számára. Ő 2021-ben hunyt el Németországban. A világjárvány miatt egy nagyon szerény temetést tudtak szervezni, arról szó sem lehetett, hogy esetleg Erdélybe helyezzék örök nyugalomra. A család így úgy döntött, hogy Erdélyben is szükség van, hát egy megemlékezésre. Erre került sor Kutyfalván. Itt a református templomban egy megemlékező istentisztelettel kezdődött az esemény, amelyet Lukács Csilla tiszteletes tartott, megemlékezve az elhunyt életéről. Majd egy új hagyományt teremtettek azzal, hogy 3 halotti címert helyeztek el a templom falán. Ezek emléket állítanak a 3 Kutyfalvához kapcsolódó Dégenfeldnek, tehát Kristófnak, idősebb Istvánnak és ifjabb Istvánnak. Ezután a kastélyban leleplezésre került egy emléktábla Dégenfeld Somborg István tiszteletére, aki életének egy nagy részét arra áldozta, hogy a kastély és a birtok újra a család tulajdonába kerüljön, illetve hogy felvirágoztassa ezeket. Ezután gyerekei köszöntötték a jelenlevőket, barátok, ismerősök szólaltak fel, és méltatták az elhunytat.
Használjuk ki a műsor utolsó perceit is, arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetést, a végső következtetések.
Ebben a műsorban 2 családhoz kapcsolódó eseményekről beszéltünk. Az egyik család a Perényi Lukácsok voltak, akik örmény származásúak, és a család tagjai közül nagyon sokan fontos közéleti személyiségek voltak. Említettük Lukács Györgyöt, aki Nagyvárad polgármestere volt, Lukács Lászlót, aki miniszterelnök volt, vagy éppen Lukács Bélát, aki kereskedelemügyi miniszter volt. A Perényi Lukács család Lukács Györgynek köszönhetően jött létre, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként tevékenykedett. Az ő felesége, Báró Perényi Marjorie nevét és címét adományozták gyerekeinek, 3 gyerekének, Györgynek, Miklósnak és Sándornak, így jött létre a Perényi Lukács család, és ennek a családnak a leszármazottja, Perényi Lukács Miklós professzor volt a vendége a Castellum Alapítványnak és a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek, és beszélt családjáról, a saját életéről, és hát ennek a találkozónak az apropóját a nagymamájának, Anka Évának a verses kötetének az újrakiadása jelentette. Majd a Dégenfeldekhez kapcsolódó eseményeket adtuk be, egyfelől egy debreceni eseményről beszéltünk, a Debreceni Egyetemen Dégenfeld Schomberg József emlékére avattak egy táblát, majd pedig néhány napra rá Kutyfalván Dégenfeld Somborg Istvánra emlékeztek a helyi református templomba, és ugyanúgy lepleztek le egy emléktáblát a Kutyfalvi kastélyban.
Történész úr, köszönjük, hogy ma is velünk volt, köszönjük az elhangzott összefoglalókat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a következő műsorban újra kastélyokról beszélünk, olyan erdélyi kastélyokról, amelyek már az 1920-as évekkel kezdődően kikerültek a magyar főnemesek tulajdonából, és mondhatjuk idegen kezekre kerültek.
Így legyen. Kedves hallgatók, szép lassan át kell adjuk a stúdiót. Dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. A műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.